nagyjából aki ismeri Mozartot, az szerintem helyre tudja tenni azt, hogy ez mennyire mozarti, 1785-ös darabról beszélünk, és akkor azt mondod, hogy azért ez inkább már 19. századi, vagy a 19. században írtak ilyen műveket. Szóval mi ennek a története? Mert van köze a hamisításhoz, van köze a félreértésekhez, és hát igen, a bizalomhoz is van köze.
Pontosan. Tehát itt alapjában a művészi konvencióknak az újraírása az, ami zajlik ebben a C-dur darabban, amelyet 1785. januárjában alkotott Mozart. Haydnnek ajánlja ezt a darabot is, és az az izgalmas a történetében, a befogadás történetében, hogy azok a zeneértő, zeneszerző vagy zenekritikus emberek, akik mondjuk ugyanebben az évben születtek, vagy 1784-ben, azok még a 19. század elején azzal voltak elfoglalva, amikor meghallották ezt a kompozíciót, hogy kijavítsák. Tehát elkezdték korrigálni, mert hogy az első tétel, amit hallgattunk, az adagio tétel, a továbbiakban is, de már itt az elején is olyan disszonáns hangokkal dolgozik, mondjuk úgy hamis hangokkal dolgozik, amelyek egyszerűen szokatlanok voltak. És a mai fülünkkel, túl a 19. századon, túl Schönbergen, stb. Már nem tűnik egy nagyon idegen történetnek, de még mindig lehet érzékelni azt, hogy ez egy vonós négyes, hogy ahogyan az elején belép a Gordonka, aztán másodikként belép hozzá majd a Brácsa, és a végén a másodhegedű után az első hegedű is megjelenik, ezek elkezdik egymást imitálni. És ahogyan imitálják egymást, abban folyamatosan elbeszélnek egymás mellett. Tehát vannak elvárásaink a zenében, hogy hogy lehetne, és mint hogyha mellé lépne, amennyire csak lehet, a komfortzónáját kitolva egy klasszikus szonáta megoldásának, annak a zenének, amely 18. század végén elvárt volt, vagy ami a mozarti életmű egészére jellemző, itt a Köhögjegyzék 465-ösben egyszerűen felül vannak írva. Olyan, mintha elmenne a széléig Mozart, sőt még azon túl is léptetne, és ezzel a korabeli befogadókat teljes mértékben zavarba hozta. Teljesen ki voltak akadva, minthogyha valaki a szonátát vagy a klasszikus zenét meghamisította volna.
Olyan lehetett az érzet, minthogyha folyamatosan a hamis hangokat hallanának, nem?
Pontosan, ilyesmi volt. És akkor azzal nem tudnak mit csinálni, van benne imitáció, hogy mondtam, hogy belépnek sorban ezek a hangszerek egymás után, és a vonós négyesnek az első három tagja, ahogyan elkezdi utánozni egymást, abban most, hogyha Whitefülübbek is hallgatják ezt a műsort, ugye az van, hogy megy egy ilyen kromatikus történet, aminél az elvárásaink mentén mennénk, és mégis ilyen diatonikus váltásokkal úgy különböznek el a hangközök, diatonikus hangközökkel, ami teljesen váratlan. És ezért megszokhatatlan, vagy hogy szinte bántja a fülét. Egyébként nem csak a 18. század embernek, hanem hogyha valaki végighallgat az egészet, vannak benne olyan részek, amelyek a mai napig ilyen legalábbis furák, de sokkal modernebbek, mint amit Mozartnál kapcsán megszokhattunk. Na és ez lesz az a pont, ahol igazából Mozart tulajdonképpen valami hamis szonátát gyártva, hamis zenét készítve a kompozíció jegyében nem csak átformálja, hanem provokálja is mindazt, ami történik az emberek befogadásában. Szóval nem csak olyan lehet a zene, mint amit te gondolsz. És itt arról van szó megint, hogy van egy műalkotás, az AI is lehetne műalkotás, ha akarom, amivel tulajdonképpen felborítjuk a megszokott rendet az életben, a befogadást, és nagyon hasonló dolog történik akkor, amikor a fotográfia megjelenik, hogy ugyanez a helyzet, hogy amikor először lefotozzák, hogy hogyan vágtat egy ló a valóságban, ezt az addig megszokott ábrázolások, például az Epsoni lóversenynek a híres festménye, totál nem igazolta vissza. Tehát a közönség megbotránkozik azon, hogy elkezdenek a fotográfiák mentén reális vágtatást mutatni a 19. századi francia galériákban az embereknek. Ők úgy gondolták, hogy a lovaknak a lábai szétállnak, tehát négy láb az mind kifelé áll.
Mert a művész úgy látta.
Mert a művész úgy látta, és úgy gondolták el. És amikor először a fotográfia megmutatja, hogy amúgy nem így van, mert az első kettőben a hallítva, a másik kettő meg ki van nyújtva hátul, akkor hirtelen nem tudtak ezzel mit kezdeni, és azt mondták, hogy ez így hamis.
És akkor itt álljunk meg egy pillanatra. Szóval mit művelt a kritikus gondolkodással a fotográfia megjelenése? Ezt művelte, hogy gyakorlatilag egy öncenzúrát hajtottak végre az emberek, miközben a valóságot látták. De most nem ez történik, mert a deepfake az nem a valóság. Tehát akkor most azért kell öncenzúrát végrehajtanunk, mert a valóságból visszamegyünk egy valótlanba, és a valótlant érzékeljük.
Igen, és szerintem az új bizalomnak, amire szükségünk van, az alapja pont az lehet, hogyha túloldalról történt is meg ez velünk, akkor akár egyszer, kétszer, sokszor a történelem folyamán, de ezt a lépést már meg tudtuk tenni. Tehát a valóságot újra tudtuk strukturálni, amikor kaptunk egy olyan médiumot, mint a fotográfia. Képessé váltunk arra, hogy a konvenciónkat felülírjuk, amikor meghallgattunk egy olyan Mozart darabot, mint ez, és képessé váltunk ugyanis az irodalomban, a kultúrának bármely részében megtalálni egy új valóságstruktúrát. Most ugyanez a feladat, csak az kell hozzá, hogy képessé váljunk a túloldalról ugyanezt a műveletet megcsinálni.
Érdekes, hogy feladatként tekintesz rá, de ilyen feladat az minden évtizedben van. Mi volt a feladat mondjuk a 90-es években, amikor volt egy ilyen kulturális, vizuális konjunktúra, mert ha úgy tetszik, a 90-es évek a divat terén, az autógyártás terén, a formák, vizualitás és a kultúra szerintem a 90-es években szárnyalt. Akkor mi volt a feladat?
Attól függ, hogy hol vagy, mert nekem bekapcsolt a magyar identitásom, és azt gondoltam, hogy te jó ég, akkor rendszerváltás van, és akkor örülünk, hogy egyetlen szabadság van. Ez az első, ami így felszökött bennem válaszként. Szóval attól függ, hogy mely pontján vagy a világnak. De ha globális szempontból nézed, vagy mondjuk egy ilyen fejlett nyugati országnak a pozíciából nézed, akkor nyilvánvalóan szerintem éppen egyébként a globalitás lesz az, ami a legfontosabb a korábban említettek közül. Szóval azzal megbirkózni, ezek a színek, ezek Olaszországból jönnek, vagy Svédországból jönnek, vagy nem tudom. És hogy fogok én azzal dolgozni, hogy ennyire sok mindent kell és lehet integrálni a világomba. Szóval, hogy az utazásaink időtávban lett fognak csökkenni, a kapcsolataink átformálódnak, és ezzel volt szerintem dolgunk igazából ekkoriban.
Na jó van, mi a feladatunk a következő 5-10 évre?
Hát szerintem figyelni arra, hogy amiben biztosak lehetünk, mint például maga a művészet, hogyha ott vagyunk és látjuk a festőt, hogy elkészíti a képet, és amíg nem szárad meg, addig várakozunk. Szóval, hogy amíg látjuk az autentikust, és meg tudjuk itt, hogy ez biztosan az, azon keresztül vizsgálni, hogy mi az, ami nem autentikus, egyáltalán gondolkodni azon, meg átengedni magunkat ezen az egész bizalom témán, hogy mit jelent nekem a bizalom, és nyilván ez végső soron mindannyiunknak a történetében egy anyakérdés lesz. Szóval úgy is mondhatnám ezt, hogyha most pszichológiai oldalról akarom megfogalmazni, hogy az édesanyánkkal való kapcsolatra kell szerintem figyelni most.
Mi van akkor, hogyha egyszerűen az autentikus az értéke fog csökkenni, és azt mondjuk, hogy nem is annyira fontos az autentikus.
Nem fog lecsökkenni szerintem.
Pontosan de most az értelmiségi optimizmusa bújik elő belőle.
Hát nem, mindenkinek szüksége van az autentikusra. Csak azt mondom, hogy akkor vissza fogunk húzódni, és amit korábban említettem.
Mi predesztinálja ezt az igényt?
Hát szerintem a született igazságérzetünk, vagy az, hogy szükségünk van valamire, amiben nyugodtan bízhatunk. Tehát szerintem az egy elemi szükséglet ugye a Maslow piramisnek, és az alján a bizalom az ott kell, hogy szerepeljen. Szóval, hogy muszáj, hogy valamifajta biztonságban legyünk. Ugye a biztonság és a bizalom összefüggése az a létfenntartáshoz is kapcsolódik, és hasonlókhoz. Tehát, hogyha megeszem egy olyan névalót, amiben nem bízhatok, mert mérgezett, akkor az életembe fog kerülni. A bizalom itt kezdődik, szóval amikor eszem és iszom, akkor bízom. És ezt a szintű bizalmat meg kell kapnom a világ mindennél több pontján. Innen indulunk el, erre szükségünk van, és ezért lehet, hogy vissza fogunk húzódni, és egy az egyben beszélgetésekben fogunk igazán kibontakozni, de ott ezeket a tartalékokat fölhalmozva képesek leszünk szerintem, és ez az a feladat, hogy a megtapasztalt bizalomból a bizalmatlanság terében is merjünk cselekedni és dönteni.
Na, ha csak eljutottunk, akkor eléggé szépen ennek a témának a végére. A deepfake és az AI kapcsán visszautaztunk 500 évet, vagy talán még többet is, és aztán megérkeztünk újra a jelenben. Nagyon köszönöm, Marc, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Dr. Hoványi Mártonnal, a műgond hermeneutikai kör alapítójával beszélgettünk. Készüljetek, hét után folytatjuk a szabadesést.